Erős várom Istenem! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 268-as számú énekünkkel, Efe énekes könyvünk 268-as énekét énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A 35-ös számú éneket énekeljük liturgiaként a mai Isten tiszteletünkön. A 35-ös számú éneket az Eke énekes könyvéből.
Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, benne bízom, mert angyalainak parancsol felüled, hogy őrizzenek minden utadon.
világot csak tőled kapom. Újjáig teremtesz, sebem ápolom, boldogság, hogy így maradom. Tarts meg két kezemben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsom.
Jézus is megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igétől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet a Tesszalonikaiakhoz írt levélből olvasok, az első levélből, a 4. fejezetből, az 1-től 8. versig következőképpen. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 437-es számú énekünk eléneklésével. 437-es éneket énekeljük. És békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, ugyan írva találjuk Máté evangéliumában, annak 20. fejezetében, a 20. verstől a 28-ig a következőképpen. És az igény tehát Máté evangéliumából olvasom a 20. fejezet 20. versétől. Akkor odament hozzá az Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Jézus így válaszol. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Neumann Jánosról a magyar számítógép feltalál, magyar számolású számítógép feltalálóra mesélik ezt, hogy olyan széles ismeretekkel rendelkezett a matematika, informatika területén, hogy amikor egy tételt el szeretett volna magyarázni valakinek, akkor mindig megkérdezte, hogy ezt a tételt ismered? És amikor azt mondta, hogy nem, akkor kérdezte, hogy ezt a tételt ismered? Ez sem, harmadikat kérdezett, igen, nagyszerű, és akkor innen kezdte el levezetni azt az alaptételt, amit szeretett volna vele megismertetni. Tehát Neumann János megkereste azt, hogy milyen ismerete van a hallgatójának, milyen ismerete rendelkezik, akinek szeretné elmondani azt, amit számára akkor fontos volt, és onnan vezette végig a hallgatóját egészen, amíg aztán megértette vele azt a teljes tételt, amit eredetileg el szeretett volna neki mondani. Lehet, hogy Jézustól tanulta ezt, mert ugyanis ebben a mai igényben is azt látjuk, hogy van egy kijelentése Jézus Krisztusnak, hogy ezt nem tudjátok, és aztán van egy olyan kezdetű mondata, hogy azt viszont tudjátok, ugye? Tehát valamit nem ismernek a hallgatói, ezt nyilván el kéne magyarázni valahogy, nekik meg kell értetni a tanítványokkal, és Jézus elkezdi onnan magyarázni ezt a tételt, ahonnan a tanítványok egyébként elindulhatnak, magyarul az ismeretanyagukból. Az elmúlt vasárnap elénk került igében azt olvastuk, hogy Jézus ettől kezdve beszélt a szenvedéséről, haláláról, és aztán majd a feltámadásáról. És akkor azt állapítod, attól kezdve, amikor a tanítványok megértek arra, Isten kijelentését már kapták, és Jézus Krisztus elmondta nekik, hogy hogyan épül fel majd az ő egyháza. Ettől kezdve aztán Jézus beszélt a haláláról és a feltámadásáról. A mai igékben előtt azt látjuk, hogy Jézus már harmadszor beszél a feltámadásáról, harmadszor beszél a szenvedéséről és a feltámadásáról, és akkor, miután már harmadszor is beszélt erről, ment oda hozzá Salomé, az Zebedeus felesége, Jakabbal és Jánossal, a két fiával, oda mentek Jézus Krisztushoz. Tehát akkor, amikor már Jézus beszélt egyszer, kétszer, háromszor arról, hogy neki szenvednie kell, gyalázatot kell szenvednie, meg fogják alázni, ki fogják gúnyolni, szenvedni fog és meg fog halni, és aztán majd föl fog támadni, és eljön majd az ő országa. Jézus szenvedése és megaláztatásának halála minden emberi képzeletet fölülmúló, és hogyha érzékelni szeretnénk azt, hogy Jézus mit élt ott át, akkor azt mondjuk, hogy emberi értelem ezt föl nem fogja sohasem, sohasem tapasztalunk meg akkor a szenvedést, mint amit Jézus Krisztus átélt ott. Mert hogyha mi még szenvednénk is, akkor a bűneink miatt kellene, hogy szenvedjünk, de ő volt az a bűntelen, az a bűn nélküli, akinek el kellett szenvednie az egész világ bűnének a büntetését. Rettenetesen sokkoló hatású, amikor az ember ezt végig gondolja, hogy Jézusnak mit kellett átélni, amiatt, hogy én az Istentől elszakadtam, én bűnös ember vagyok. És Jézus próbálja fölkészíteni a tanítványait erre a sokkoló időszakra. Ezért beszélt többször is nekik arról, hogy majd eljön az idő, figyeljetek rá, nekem majd el kell mennem az írástudók és a főpapok elé, ott majd meg fognak gyalázni, halázni, szenvedtetni fognak, de ti legyetek résen, nehogy az ördög kikérjen benneteket, nehogy eltántorodjatok attól, ami felé haladunk, mert ennek meg kell történnie. Szeretné, hogyha a tanítványai úgy állnának mellette, hogy Isten dicsősége világos lenne az emberek előtt, akik ezt látják, és az a megváltói kegyelem, amely Jézus Krisztusban eljött, az emberek számára érthető lenne. De hát a támogatást aztán hiába várta az Úr Jézus Krisztus. Azt látjuk, hogy a Gecsemánéi kertben is, amikor a tanítványait arra szólítja föl, hogy gyertek és imádkozzatok velem, és Jézus előre ment, visszament a tanítványokhoz, azt látta, hogy alszanak. Tehát a tanítványai nem tudtak mellette állni ebben a szenvedés menetben. Nem tudtak mellette állni akkor, amire egyébként Jézus Krisztus többször készítette őket. Olyan megdöbbentő látni a tanítványokat, amikor ott szundikálnak, akkor, amikor Jézus Krisztus megharcolja azt, hogy magára veszi a világ bűnét. Ebben az igében, a felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk, hogy nemhogy mellette állnának, Jézus Krisztus mellett állnának ezek a tanítványok, hanem az önös érdekeiket tartják szem előtt. Azt tartják szem előtt, hogy majd mi lesz akkor velünk. Hát jó, majd te megszenveded, majd meghalsz, aztán majd feltámasz, de majd eljön az ország, de akkor nekünk mi lesz a sorsunk? Hol fogunk majd mi akkor állni? Milyen hatalmunk lesz nekünk akkor? Mit fogsz te nekünk akkor ajándékozni? Olyan megdöbbentő látni azt, hogy Jézus mire készíti a tanítványokat, mit szeretne megértetni velük, és a tanítványok gondolkodása pedig merre hajlik. De sokszor van ez így az ember életében. De sokszor önmagunkban is felfedezzük ezt, hogy nem arra nézünk, ami egyébként fontos lenne, amit az Isten szeretne megvilágosítani előttünk, hanem na akkor milyen érdekem származik nekem, hogy lesz nekem békességem, hogy lesz nekem ebből áldásom, hogyan lesz nekem akkor ebből üdvösségem. És nem azt nézzük, hogy az Isten mit szeretne elvégezni az életünkben, és azon az úton aztán végigmenni teljesen. Valami hasonló játszódott le Mózes idejében is, amikor Mózes az Isten által elhívott, felhatalmazott és vezetett ember viszi Izrael népét a pusztában, az ígéret földjére. Tehát ott lebeg előttük, hogy az Isten által elkészített földre fognak bemenni, Mózes kapcsolatban áll az Istennel, ők látják a tűzoszlopot, felhőoszlopot, vezeti az Isten őket a pusztán keresztül, és amikor ott kicsit megállapodnak, vagy kicsit beszélgetnek ott maguk között a Izrael népe, azok az emberek, akiket Mózes vezet, egyszer csak oda jutnak, hogy hát azért mennyivel jobb volt nekünk akkor, amikor Egyiptomban húsos fazekak mellett ülhettünk. Olyasmit kezdenek el morfondírozni, ami egy régmúlt időszaknak az egyik eleme, ami egyébként megszépül bennük, ami már nem az a valóság, amit ott megtapasztaltak, hogy rabszolgahajcsárok kergeti, nem adtak nekik megfelelő alapanyagot, mégis a megfelelő mennyiségű vályogot kellett kivetniük, és üldöztették, szenvedtették, megölték az elsőszülött fiakat, elfelejtették, csak az maradt meg, hogy minthogyha ott húsos fazék lett volna. És azt a csodálatos isteni tervet, amit belé helyezett Mózes szívébe, és aztán természetesen Mózes kommunikálta velük, többször elmondta, hogy most akkor hová megyünk, és miként megyünk, tehát a tejjel mézzel folyó ország, ahol nem mi építünk házakat, és olyan házakban lakunk, amit nem mi építünk, nem mi telepítjük a gyümölcsöst, és mégis mi születeljük a gyümölcsöt. Tehát egy csodálatos helyre megyünk, az Isten által elkészített helyre, és mégis akkor azok az önös egyéni érdekek, hogy most korog-e a gyomrom, tele van-e a gyomrom, van-e benne hús, milyen ételünk van, milyen komfortérzetünk van, kezdenek erről beszélgetni. Nemhogy segítették volna Mózesnek az ügyét, Mózesnek a munkáját, Mózesnek a szolgálatát, nemhogy mellé álltak volna, kísérték volna az ő szolgálatát, és támogatták volna minden oldalról. Ahelyett ilyen egyéni, önös érdekekből fakadó gondolatokkal rombolták mindazt, amit egyébként az Isten el akart akkor ott Mózeson keresztül végezni Izrael népe között. Olyan megdöbbentő látni ezt, hogy az a csodálatos isteni terv, csodálatos isteni cél, amely egyébként meg van jelenítve Izrael előtt, az a nép számára teljesen feleslegesen van, vagy teljesen érthetetlenül van megjelenítve, és ők a saját érdekeit keresik benne. Hát Jézus is ezt élte át, Jézus is ezt tapasztalta, amikor Salómi oda ment hozzá, aki egyébként szegről végről rokona volt Jézus családjának, oda ment Jézushoz, kihasználva talán ezt a családi kötődést is, vitte a két fiát, és a két fiának próbálta elintézni azt, hogy valami pozitív dolog jöjjön ki ebből az eseményből, hogy a rokon majd szenved, meghal, feltámad, és akkor az én gyerekeimet valahogy tegye be valami jó helyre. Veszi a bátorságot ez az asszony, meg ez a két gyerek, hogy valami előnyt kovácsoljanak ki a fiai számára az Úr Jézus Krisztusnál. És akkor mondja Jézus Krisztus, hogy nem tudjátok, hogy mit tesztek. Nem tudjátok, hogy ti mit akartok. Nem tudjátok ti, hogy mi következik még erre az esemény sorra. És hogyha ti ennek komolyan részesei akarnátok lenni, akkor nem tudjátok, hogy miben kell majd részt vennetek. Persze, amikor válaszolnak a fiúk, azt mondják, hogy persze, majd mi kiisszuk azt a poharat. Persze, majd mi helytállunk ott, és majd mi elviseljük azt, ami ránk jön. Hát azt se tudjátok, hogy mi vár rátok. Nem értitek, hogy mi következik ebből. Pedig már háromszor beszéltem nektek halálomról, feltámadásomról, szenvedésemről, és nem értitek, hogy milyen nyomorúság vár rám, hogy mit kell nekem átélni. Nem értitek, hogy mi történik velem. Jézus ugyanezt mondja a kereszten is, amikor imádkozik az őt megfeszítőkért, azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Ők azt hiszik, hogy most ez egy vidám dolog, hogy megfeszítjük ezt a prédikátort, ezt a rabbit, aki az Isten káromolta, mert magát Istennek tudta. És akkor Jézus mondja a mennyei atyának, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Rettenetes lehet úgy élni az embernek az életét, hogy senki sem érti meg. És nem tudják, hogy miért tesznek körülötte. Tanítványok sem tudják, hogy mit tesznek. Azok az emberek sem, akik megfeszítik Jézus, nem tudják, hogy mit tesznek. Nem értik meg Jézus Krisztus, és neki úgy kell végigmenni ezen a szenvedés úton, úgy kell végigmenni egészen a halálig, hogy nem értik meg az emberek, hogy mi történik benne, mi történik vele. És ez a rettenetes, amikor egyébként az Isten akaratát nem érti meg az ember. A saját életére néz. Amikor az Isten szeretné művelni az üdvösségét, szeretné kiművelni a tanítványságát egy-egy embernek, és nem érti meg, hogy az Isten miért akarja belevinni ezekbe, miért akarja ezt a feladatot, ezt a nehézséget esetleg az életében megadni, hogy azon aztán megerősödve az Úr szolgálatába állhasson. Bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, hogy mit tesznek. De sokszor ki kell mondani ránk is Jézus Krisztusnak ezt. Bocsáss meg, atyám, jó szándékúak ezek, csak mégsem értik igazán, hogy mit kellene tenniük. Hogy hogyan építem én közöttük az Isten országát. És mennek a saját fejük után. És úgy gondolják, hogy az jó. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Jakab és János nem tudja, hogy mit vállal, amikor azt mondja, hogy hát majd kiiszom én is azt a poharat, amit te kiiszol. Hát Jakab, János, hát tudod, hogy mit iszik ki Jézus Krisztus? Hát a világ bűnével teli poharat issza ki, hát hogy tudnád te azt magadra venni, Jakab meg János? Hát hogy tudnád te Jézus Krisztus mellé beállni, az Isten fia mellé beállni, abba a megváltói útba, amit az Isten elkészített neki? Amikor Jézus Krisztus magára veszi a világ bűnét, akkor a világ legnagyobb eseménye történik meg, amelyet egyedül csak ő tehet meg. A bűntelen magára veszi a világnak összes szennyét. És most gondolják a testvérek, hogy ezt egy pohárra vetítjük ki, mint egy képet, hogy benne van a világnak az összes mocska, és azt a bűntelennek, a tisztának kell kiinnia. Hát múljék el tőlem ez a pohár. Uram, olyan rettenetes ez, mondja az atyának, olyan rettenetes ez, hogy nekem ezzel találkoznom kell, nekem ezzel érintkeznem kell, és önként magamba kell öntenem. Nem erőszakból. Olyan rettenetes a bűntelennek a bűnnel találkozni. És akkor János meg Jakab azt mondja, hát majd mi is kiisszuk ezt. Majd mi is részesei leszünk ennek. Hát nem érted, ember, hogy mit tudsz te megtenni? Mi az, amit te vállalni tudsz, vállalhatsz? Nem tudod. Olyan rettenetes ezzel szembesülni, hogy nem tudjátok, hogy mit tesztek. Nem tudjátok, hogy mit vállaltok. Nem tudjátok, hogy miért teszitek ezeket, és mit romboltok ezzel, és mit tesztek tönkre. Jézusé ez a pohár, nincs aki más kiíratná, mert ő az Isten fia, a bűntelen, aki a világ megváltására jött. Jelenések könyvében is ezt olvassuk, amikor arról beszélnek, hogy akkor kinyithatná ki ezt a könyvet, ami kívül belül tele van írva, az élet könyvét. Kinyithatná ki, talán Mózes, talán Ábrahám, akik az Isten közelében álló emberek, és ott az Isten országában, ott Isten közelében lehetnek, tehát jobb és bal keze felül, hát ki lehetne, hanem a hitatja Ábrahám, vagy Mózes, aki az Istennek elhívott szolgálja. Kinyithatná ki ezt a könyvet. És azt mondják, hogy ne féljetek, itt van Dávid fia, aki aztán kinyithatja ezt a könyvet. Mert nem nyithatja ki sem Mózes, sem Noé, sem Ábrahám, de sem Dávid, és lehetne sorolni tovább, hogy kik nem nyithatják ki, egészen a mai napig Lutheren keresztül, és komoly hívembereken keresztül, nem nyithatják ki a könyvet. Egyedül Jézus Krisztus nyithatja ki ezt a könyvet. Egyedül Jézus Krisztus ihatja ki ezt a poharat. Hát nem tudjátok, Jakab és János, hogy ezt csak én ihatom ki? És ti hozzá sem közelíthettek ehhez? Mert emberek vagytok, mert bűnös emberek vagytok. De ha kiinnátok is, azt mondja Jézus Krisztus, az Isten országa másként működik. Nem úgy működik, mint a világ. Nem tudjátok, hogy működik. Azt viszont tudjátok, mondja Jézus Krisztus, aztán szól a 12, azt viszont tudjátok, ugye, hogy hogy működik a világ. Hogy akik hatalmasok, akik uralkodnak, azok maguk alá gyűlik a népet. Azok fölébe kerekednek, az akaratukat végrehajtják a népen. Azok uralkodnak rajtuk. A fejedelmek uralkodnak a népeken, de közöttetek ne így legyen. És ez egy általános figyelmeztetés Isten népének. Ne engedjétek, hogy a világ sodrása magával vigyen benneteket. Ne engedjétek, hogy átmossa az agyatokat a sokszor elmondott tanítás. Sokszor beszélgettünk erről családban és gyerekekkel is, hogy a televízióban sokszor mondanak dolgokat, de nehogy azt gondoljátok, hogy az lesz az igazság. Amikor nagyon okos emberek, vagy képzett emberek mondanak sokszor dolgokat, nehogy azt higgyétek, hogy az attól igaz. Vizsgáljátok meg. Nehogy bedőljetek annak, amit sokszor mondanak. Nehogy a világ sodrása elvigyen benneteket. Mert egyébként, amit sokszor mondanak, vagy amit általában lát az ember, akkor hajlamos arra, hogy kövesse. Ez az ember pszichéjének a működése. Sokszor vizsgálták ezt, amerikai kutatók, pszichológusok vizsgálták ezt egy nagyon érdekes kísérlettel, hogy hatan utaztak a liftben, öt ember be volt avatva, egy nem. És mindenki, hogy bement a liftbe, kalapos emberek voltak, és öt ember egyszerre levette a kalapját a liftben. Nem volt semmi értelme, csak levette a kalapját. És a kamera figyelte a hatodikat, aki egy idén nézett szét, hogy senki sincs kalap. Járt az agya, miért nincs valami, miért vették le a kalap, biztos le kell venni. És egy kis idő múlva ő is levette a kalapját. Pedig semmi értelme nem volt. Nem volt oka, hogy levegye a kalapját, csak azért, mert a másik öt ember levette a kalapját a liftben, ő is levette. Így idomul az ember a környezetéhez. És Jézus azt mondja, hogy közöttetek ne így legyen. Tehát ti ne vegyétek le a kalapotokat azért, mert öt ember levette. Akkor vegyétek le a kalapotokat, amikor a kalapot le kell venni. De azért ne, hogy másik öt ember levette. Ne engedjétek, hogy ez a gondolkodás, amely a világot átitatja, a ti szíveteket is átitassa, és elfordítsa attól az Úrtól, aki egyébként számotokra elkészítette a váltságot. A világ maga alá akarja gyűrni az embert, mindent és mindenkit. De ti közöttetek másként legyen. Ti nem magatok alá akarjátok gyűrni a világot, és uralkodni akarjatok rajta, hanem emeljétek magatok fölé a másik embert. Jézus azt mondja, hogy akkor legyetek a szolgájává a másik embernek. De nehéz ezt megtenni. De nehéz ezt megtenni, hogy letörjem magamban az ént, és én a másik embert magam fölé emelve néki szolgáljak. Ezt meg se tudja tenni az ember. De Jézus Krisztus meg tudja bennünk tenni. Jézus Krisztus alkalmassá tud bennünket arra tenni, hogy magunk fölé emeljük a másikat. Ez a házasságnak is a titka, hogyha az ember maga fölé tudja emelni a másikat. És nem uralkodni akar rajta, nem kihasználni akarja, nem a maga javát akarja, hanem azt mondja, hogy én magam fölé, mert gazdagítani akarom a másikat. Többé akarom tenni, mint amikor én feleségül vettem, vagy férjhez mentem hozzá. Gazdagítani akarom. Ezt az ember nem tudja megtenni, mert a vele született természet erre képtelen. De Jézus Krisztus, az Isten ezt meg tudja bennünk tenni. Ezért mondja, hogy ne úgy legyen közöttetek, mint a többiek között, mint a világ között. Mert ha úgy lesz, akkor semmiben nem különböztek, és vele együtt mentek a kárhozat felé, vele együtt mentek a végromlás felé. Közöttetek másként legyen. Jézus is, amikor a haláláról és a szenvedéséről beszél, akkor azt mondta ki, hogy ő szolgaként jött ebbe a világba. Áldozatként, önmagát feláldozó áldozatként jött ebbe a világba, hogy megmentse azokat, akik azt sem tudják, hogy milyen nagy slamasztikában vannak. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát elküldte azért, hogy az embereknek üdvösségük legyen, hogy nekem üdvösségem legyen, meg neked üdvösséged legyen. És ha te azt szeretnéd, hogy kiteljesedjen az életed, akkor ne igazodjál ehhez a világhoz, akkor fordulj el ettől a világtól, és közöttetek másként legyen, mint ahogy a világban van. Úgy szeretne az Isten bennünket formálni, alakítani. Hogy elkerüljük azt, amit itt Salómé, Jakab és János tett. Hogy oda mennénk Jézushoz, hogy Jézus, te tudod, hogy én mennyi mindent tettem érted. Hát te tudod, hogy én megtértem, hitre jutottam, én szolgáltam, adakoztam, ezt, azt, amazt tettem. Hát nekem a helyem, akkor legyen ott elkészítve valahol a közeledben, akkor hadd legyek én valami mennyei dicsőség részesévé. Jézus azt mondja, ez idegen az Isten országától, ez a világnak a gondolkodása. Ha ilyen van benned, akkor gyorsan szaladj oda hozzám, és kérdezz, hogy hadd mossam ki a lelkedet, hadd mossam ki a gondolkodásodat. Mert láttad az én életemet, mondja Jézus. Olyan jó olvasni a 28. verset. Mint hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Tehát Jézus nem azért jött, hogy ő neki hódoljanak, őt fölemeljék, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon. És nem is akárhogyan, hanem hogy az életét adja váltságú sokakért. Hogy miértünk adja az életét. Mert jó lenne, hogy ebben a bőtben, ebben a bőti időszakban készülve nagy hétre, Jézus Krisztus szenvedésének emlékezetére, nagy péntekre, halálának emlékére, a húsvét ünnepére, amikor a feltámadását ünnepeljük, hogy haladnánk előre az ő megismerésében, haladnánk előre az ő váltsághalálának, szenvedésének a megismerésében. Hogy ne igazodnánk a világhoz, hogy közöttünk másképpen lenne. Amen. Csendesedjünk el, imádkozz. Mennyei atyánk, olyan hálás a szívem azért, mert te nem hagytál bennünket a tudatlanságban. Nem hagytál bennünket az ismeret hiányban. Köszönöm, hogy életünk egy-egy pontján kit-kit akkor, amikor jónak láttad, vagy alkalmat adtál rá, meglátogattad életünket, megigazítottad szívünket. Akinek ez nem történt meg az életében, Urunk, adj ilyen alkalmas időt, alkalmas pillanatot, hogy kijelenthesd magad, hogy világos legyen mindenki számára, hogy ki vagy te, és mit szeretnél elvégezni az életünkben. Olyan jó tudni, Urunk, hogy te ismered a mi szívünket, életünket, és te el tudod nekünk mondani, mi az, amit nem tudunk. És olyan jó azt is tudni, hogy végigvezetsz egy gondolatmeneten, és elvezeted a szívünket, úgyhogy tudjátok ugye, hogy mi miért történik a világban. Olyan jó így végighaladni, Urunk, a te megismerésedben, az akaratod követésében. Olyan jó látni azt, hogy miképpen dicsőíted meg magad egy-egy ember életében, egy-egy közösség életében is. És sokak üdvösségét mutatod meg nekünk. Köszönjük, hogy részesei lehetünk a te országodnak. E földön építhetjük a te templomodat élő kövekből. hogy megláthassa a világ, milyen hatalmas Isten vagy, és mit végeztél el ezért a világért. Adja szívünkbe, Urunk, világos látást, hogy közöttünk másképpen legyen, mint a világban. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmunk közül a bibliórát, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit 17 óra 30-ra ide a templomunkba. Látom, hogy a női hétről megérkeztek az asszony testvérek éppen és egészségesen. Gondolom, sok áldással telt, bólogatnak egy kicsit, nagy szívvel bólogatnak. Én is hazaérkeztem a bakonycsernyei szolgálatról, végül sikerült elmennem, és ott 3 napon keresztül bölti evangelizációban lehettünk együtt a bakonycsernyei gyülekezetben, és hát természetesen sok ismerőssel a környékről, Várpalotáról, Tésről jöttek testvérek, úgyhogy otthonosan éreztem magam ott a csapatban. Jó volt beszélgetni a lelkész családdal, az ottani lelkész közösségben, az LMK-n is, a lelkészünk a közösségben is részt vehettem, megismerve, illetve találkozva régi ismerősökkel. Köszöntik a gyülekezetünket a bakoncsernyeiek, sokszor figyelik, hogy mi történik itt felénk, és hordoznak bennünket imádságban. Mi is, hogyha van szabad kapacitásunk, akkor hordozzuk a bakony völgyeiben, hegyein élő atyafiságot, szóval Tés, Várpalota, bakonycsernye, 30 kilométeres körzetben ott vannak egymás mellett. De természetesen nem messze van onnan Bokod is, a Kósa Gergőnek a gyülekezete, és hát talán Nagy Gábort is ismerik a testvérek, volt itt többször a gyülekezetünkben, most ő Súron lelkész, bakonycsernye mellett, itt Malik Petiékkel végeztek egy év folyamban, és ott lett most önálló lelkész Súron. Ha elénk kerül az a vidék, akkor tudjunk róluk és hordozzuk őket imádságban. Női csendes hét lesz még április 3-ától 8-áig, illetve egy Biblia tanulmányozó csendes hét április 10-től 15-ig. Biblia tanulmányozó hétre azok mehetnek, akik szívében már Jézus Krisztus elvégezte a munkáját, és a megváltás megtörtént, és az előre haladás, a megszentődés útján haladnak előre. Azért nem mehetnek oda meg nem tért Isten váltságát, meg nem ismert emberek, mert ott nagyon mélyre ásnak már a Biblia tanulmányozásban, és akinek a szíve nincs az Úr Jézus Krisztus által fölmelegítve, az igazából nem érti meg, és nem érzi jól magát ebben a közegben. Természetesen ott is vannak áhítatok, de nagyobb részt akkor valóban a Szentírás boncolása folyik. Tehát aki szeretne ilyen hetekre elmenni, azok interneten is jelentkezhetnek, de természetesen nálunk is. Imádságlistát ajánlom a testvérek figyelmébe, hordozzuk az itt lévőket. Magamról hadd mondjak annyit egészségi állapotomról, hogy úgy néz ki, hogy stabilizálódik a vérnyomásom, most már a gyógyszerek talán beállnak, és a mellékhatását sem érzem a gyógyszernek, mert sokszor nagyobb problémát okozott az elmúlt időszakban a gyógyszerek mellékhatása, mint maga a betegség vagy a probléma. És úgy néz ki, hogy fizikailag is egyre erősebb leszek, Úgyhogy köszönöm azok imádságát, akik hordozták az életemet a nehéz időszakban, és azok, akik mellettünk álltak itt a gyülekezeti munkában is. Isten fordítsa az áldását vissza rájuk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 347-es számú énekünk eléneklésével. A 347-es ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szent igéd ma is itt lehetett közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy sok helyen hirdettetett ma is a te igéd. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te nem hagyod egyedül a tiédet, meglátogatod napról napra, vasárnapról vasárnapra, istentiszteletről istentiszteletre. Köszönjük néked, Urunk, a világ különböző helyein élő atyafiságot, akik meghajtották térdüket most előtted, kinyitották szívüket előtted. Áld meg azokat, akik vitték az igét, akik hirdették az igét, Urunk. Köszönjük, hogy nem feledkezel meg az ige hirdetőjéről sem. Köszönjük, hogy te adod a szívünkbe az igét, te adod a szánkba a szót, és az a szó, amely te tőled jön, az nem tér vissza hozzád, anélkül, hogy el ne végezné a munkáját. Így kérünk gyülekezetünkért, te áld meg bennünket itt, Urunk, a nyírségben. Add meg, hogy minden szolgáló, minden néked engedelmeskedő testvérünk megdicsőíthesse a te nevedet. Add meg, hogy a gyerekek között szolgálók, a felnőttek között szolgálók mind megtalálhassák a veled való kapcsolat örömét, a benned való szolgálat örömét, és a te dicsőségedre éljék az életüket. De köszönjük, Urunk, hogy sokan vannak egyházunkban, szerte, ebben az országban, gyülekezetekben, akik meghajtják térdüket előtted, és szívüket kinyitják te előtted. Áld meg azokat a szolgálókat, akik egyházunk építésén munkálkodnak. Te légy azokkal, akiket lelkészté szenteltek, akik esperesek, püspökök, akik feladatot kaptak az egyház vezetésében. Add meg, hogy szent lelked által vezetett, akaratodban járó és cselekvő emberek lehessenek. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod megáldani az ő életüket és szolgálatukat is. De így kérünk különböző felekezetekben élő testvéreinkért is. Add meg, hogy azok, akik feléd kinyíltak, akik ott állnak te előtted, és akaratodat keresik, azok minden felekezetben a te áldásodban járhassanak, kelhessenek, és a te országod építésében megdicsőíthessék a te nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy sokfélék, sok színűek lehetünk a te országodban. Add meg, hogy mégis egyként dicsőíthessünk, magasztalhassunk téged. Hálás a szívem, Uram, amikor arra gondolok, hogy a te teremtő szabad tartja fenn ennek a világnak a rendjét. Te tudod ennek a világnak a rendjét most is megőrizni, és te beléd kapaszkodhatnak a legnagyobb nehézségben élők is. Így kérünk téged, Urunk, azokért az emberekért, akik Japánban most megszenvedték a földrengés és a szökőár tragédiáját, és ott van az atomerőmű robbanásának a problematikája is. Adj nékik megoldást, Urunk, az életükre. Te add meg a kimenekedés útját, és te adj világos látást, Uram, az ő életükben, az ő szemükben is, hogy mi miért történhet, és hogy megtalálhatnának téged, a benned való békességet, a neked való élet örömét. De így légy, Uram, líbiai háborús övezetben is, hogy megtapasztalhassanak téged ezek az emberek, valahogy odafordulhatna a szívük hozzád, és megbékélhetnének egymással és veled is. És így kérlek, Urunk, hazánkért, népünkért, országunkért, áldj meg bennünket, Urunk, földnek ezen a pontján, hogy megdicsőíthessünk téged, úgy, mint nemzet is. Köszönjük, hogy te tudod megáldani a vezetőinket is, te tudod vezetni az ő életüket, te tudod irányítani, hogy aztán jó felé kormányozzák országunkat. Eléd tesszük, Urunk, az ő életüket, dicsőítsd meg magadat közöttük is. Hadd nyerhessünk áldást ilyen formán is, Urunk, felőled. Köszönjük, hogy ott lehet előtted egyéni életünk. Valóban olyan jó tudni, hogy a házasság megélése is a te kegyelmedből lehetséges. Gyermekeink nevelése is a te kezedben lehet biztonságban. Add meg, hogy oda tudjuk tenni őket életük kezdetén és életük minden pontján. Köszönjük, hogy születésünk, életünk és halálunk a te kezedben van és te kezedben lehet. Olyan jó tudni, Urunk, hogy az életünk idejét te méred ki, és ebben a békességben folyhat földi életünk. Így emlékezünk Erzsikére is, Urunk, aki most elment közülünk, te adj békességet a gyászoló családnak. Köszönjük, hogy ismerhettük őt, és ő is hallhatta a te evangéliumodat. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy földi életünk során olyan sok alkalmat teremtesz, hogy meghallhassuk a te örömhíredet, hogy válaszolhassunk a te hívásodra. Add meg, hogy nem újjék el felettünk egyetlen nap sem, hogy meg ne erősítenénk a veled való szövetséget. Így őrizd életünket, Urunk, föld életünk során kísértések, próbák közepette is, fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.